Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok, és itt ül a stúdióban velem Horváth Kata, ELTE BTK médiás hallgató, aki nemrégiben jött vissza egy nemzetközi projektről, Kenyából. Szia, Kata!
Sziasztok!
Mesélj nekünk egy picit, hogy találtad ezt a projektet?
Ez az ELTE Média Gyakornokok Facebook csoportban volt benne, egy hirdetésben, hogy van egy nemzetközi program, ami egy online tanfolyam, viszont ami egyből megfogott, az, hogy az online tanfolyam után van lehetőség kimenni tanulmányi útra Kenyába. És ugye megvolt a feltételes mód, tehát hogy nem az összes jelentkezőt vitték ki Kenyába, viszont én úgy gondoltam, hogy megéri jelentkezni, úgyhogy egy pályázatot kellett kitölteni, motivációs levelet írni, hogy miért szeretnék kisebbségekkel és a migrációval foglalkozni, hogy milyen újságírói tapasztalatom van, ami nem sok, de tanulom, és hogy konkrétan mivel szeretnék foglalkozni. Itt majdnem lekéstem a jelentkezési határidőt, mert azt hittem, hogy 21 és 12 volt, úgyhogy szombat este 11-kor írtam meg egy szombat este éjféli motivációs levelet és pályázatot, és nem gondoltam, hogy bevesznek, mert ugye ezt nem csak tanulóknak és diákoknak, hanem rendes újságíróknak, tévéseknek és fotósoknak hirdették meg, tehát bármekkora szakmai gyakorlattal lehetett jelentkezni, de úgy gondoltam, hogy az, hogy írok angolul egy motivációs levelet, attól nem törik le a kezem, és hát, ha bekerülök, és bekerültem. Októberben küldtek egy e-mailt, hogy gratulálnak, mert felvettek a Minority Rights Groupnak egy online tanfolyamjára. Ez úgy nézett ki, hogy kaptunk mentorokat, akikkel skype-oltunk és levelezgettünk. Az enyém kanadai volt, úgyhogy csak skype-oltunk és levelezgettünk, a valóságban nem találkoztunk. Minden angolul volt, és a migrációról, a különböző kisebbségi csoportokról és ezeknek a média megjelenéséről tanultunk. Ami nagyon érdekes volt, hiszen nem véletlen, hogy Magyarország belekerült ebbe a programba. A Minority Rights Groupnak a fő profilja az, hogy kisebbségi csoportoknak, és most 2015 óta a migránsoknak média figyelmet és hangot adjon. Ugye a kisebbségi csoportok egyik jelentős problémája, hogy a többségi társadalommal szemben az ő véleményük, vagy az ő perspektívájuk nincsen reprezentálva, ezért nehéz megismerni az ő oldalukat, ami pedig hátráltatja az ő beilleszkedésüket, vagy pedig az ő elfogadásukat.
Ez a program mennyire segített neked, illetve a résztvevőknek abban, hogy jobban tudjátok kezelni ezt a témát, jobban tudjatok a kisebbségi csoportok felé fordulni?
Egyrészt őszintén hozzá kell tennem, hogy az utolsó leckét nem csináltam meg, mert kiderült, hogy mehetek Kenyába, és akkor már nem tanultam meg az utolsó leckét. Úgyhogy ezt őszintén hozzáteszem, de szerintem nem mint újságíró, hanem mint ember egy ilyen empatikus oldalt próbált mutatni. Emellett nagyon sok jogi és történelmi hátterét néztük meg ennek. Tehát, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak rájuk az Európai Unión és bizonyos országokon belül. Emellett nagyon ismeretterjesztő volt. Tehát, hogy olyan problémákat is bemutatott, amiről nem tudtam. Például, hogy a Földön több mint 10 olyan állam van, ahol a nőknek a saját országukban nem lehet állampolgársága.
Hát ez elég szörnyen hangzik. De ez hogy?
Hát, mert nincsenek jogaink. Tehát nem állampolgár sehol. Mert a saját országában nincs joga ahhoz, hogy állampolgár legyen. Mert nő. Ugye ez többségében a keleti és közel-keleti országokra igaz, de mégis, mint a legnagyobb kisebbség, a nők, őket nagyon sok aspektusban érintettük, mert küzdenek pár problémával. És emellett ugye, mivel Kenya volt az egyik úti cél, ezért megnéztük, hogy ott a szomáliai polgárháború milyen hatással volt ott a menekült helyzetre. Emellett fontos része volt, hogy a kisebbségi csoportokkal kapcsolatban megnézzük, hogy milyen perspektívái vagy keretei vannak egy embernek. Tehát az, hogy én egy közép-európai, fehér, középosztálybeli nő vagyok, nagyban meghatározza azt, hogy hogyan látok más embereket, és hogy ezeken a kereteimen hogyan kell túllépni. Tehát, hogy hogyan kell túllépni azon, hogy egy értelmiségi egyetemre járó felnőtt vagyok, és hogy más embereknek mennyivel másabb a világa azáltal, hogy nem engedheti meg magának, hogy egyetemre járjon, nincs joga egyetemre járni, vagy a vallása, vagy a neme eltiltja az oktatástól, és hasonlók.
És hogyan tudsz ettől a nézőponttól eltekinteni, hogy más hogyan lásd őket, kilépve a saját helyzetedből?
Hát meg kell ismerni az ő helyzetüket. Tehát, hogy el kell távolítani magamtól, és mielőtt írok róluk, vagy mielőtt forgatok velük, meg kell ismernem őket. Tudnom kell, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Nem az alapján megítélni, amit magamról tudok, hanem tudni róla minél többet, hogy megítélhessem őt. Nem elítélni, hanem megítélni nyilván. Tehát, hogy az is egy lényeges különbség.
Tehát gyakorlatilag kiveszed abból a keretrendszerből, ahonnan te látod fehér középosztálybeli egyetemre járó nőként, és újra konstruálod a beszerzett új információk alapján az ő helyzetüket.
Igen.
És ezt megcsináltátok a projekten.
Igen, ezt igyekeztük csinálni ez alatt a, nem tudom, tanulmányi út. Ezen kívül az online tanfolyamon kívül az MLG-nek, vagyis a Minority Rights Groupnak a lényege az, hogy újságírókat juttasson el, anyagilag támogasson, vagy egyéb módon támogasson ahhoz, hogy kisebbségi csoportokhoz eljusson. Például kétlem, hogy olyan kisebbségi csoportokhoz, tehát például az OGIK kenyai vallási kisebbséghez, vagy nemzetiségi kisebbséghez eljutott valaha magyar újságíró, leginkább azért, mert körülbelül 1 millióba kerülne az, hogy oda utazik és nézegeti őket.
Érdemes a magyar újságírónak, hogy fordítsak egy kicsit a kérdésen, eljutni oda és írni róluk bármit, amit Magyarországon olvasnak?
Ezen én is sokat gondolkodtam. Aztán az egyik, tehát a törzs, az egyik törzstag odajött hozzám, és megköszönte nekem, hogy itt vagyok, és megköszönte nekem, hogy majd én tudósítok a saját országomban, ezért a saját országom kényszeríteni fogja az én nagykövetemet, hogy az ő országukban szóljon a kormánynak, hogy őket elnyomják. Jó, és ők ezt így gondolják. Én nem tudom, hogy nem hiszem, hogy ennek ilyen hatása lesz, de annyival tartozom nekik, hogy megírom a történetüket, hogy velük mi történt, vagy neked elmondom, nektek elmondom, hogy ott mi történt. Hát, ha valaki bemegy a nagykövetségre és szól, hogy Kenyába rendezzék a helyzetet. Igazából nemzetközi nyomást lehet helyezni egyik-másik nemzetre. Nem hiszem, hogy Magyarország nyomást fog helyezni Kenyára, hogy tegyen valamit ez ügyben. Tulajdonképpen ez lenne a célja, amiért szeretnék újságíró lenni, vagy esetemben haditudósító. Én dokumentumfilmekkel szeretnék foglalkozni konfliktusövezetekben, pont ezért, hogy média hangja legyen ennek. És ahogyan a rohingyákkal történt, vagy ahogyan Grúziával történt, ne legyen az, hogy nemzetek nem tudnak arról, hogy más nemzeteket vagy más nemzetiségű embereket bántanak. És ezek olyan szintű, tehát ez a bántás, ez egy gyenge szó erre, tehát hogy ott katonailag, nem tudom, lerohantak egy nemzetiséget, vagy egy országot, és senki nem tett semmit, mert nem tudtak róla az emberek. És a médiának igenis van ebben hatalma, hogy közbelépjen. Szóval ez lenne az MRG-nek is a célja, hogy hangot adjon ezeknek a kisebbségi csoportoknak.
Hány országban voltatok ott Kenyában, és te egyedül mentél?
Nem. Kenyába 10-en mentünk el. Ez a pályázatba felvett embereknek a 10%-a volt, azt hiszem. Tehát, hogy 100-an voltunk benne a programba, és ebből 10 embert vittek el Kenyába. És a migráció kérdésére fűzték rá ezt a mostani tanfolyamot, mert különböző projektjeik vannak, és Európa 4 kritikus országát választották ki, hogy ezt a tanfolyamot elindítsák, és ebben Magyarország volt az egyik, de és egyébként Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából jöttek még különböző újságírók.
Tehát ebből a 4 országból mentetek összesen 10-en?
Igen. És 3-an voltunk magyarok.
Kivel mentél?
Földes Andrással, aki indexes újságíró, és Nagy Borbálával, aki meg glamúros. újságíró.
Én megkaptam tőled a tervezett programját a projektnek, és van benne egy olyan workshop, beszélgetés, előadás, ahol azt akarják nektek megtanítani, hogy hogyan lehet a kisebbségekkel foglalkozó anyagokat, nem túl szép szóval, de eladni a szerkesztődnek, az újságodnak, a médiumodnak, ahol dolgozol, vagy hogyan lehet meggyőzni őket arról, hogy ezekkel foglalkozzanak és lehozzák. Ebből mit tanultál?
Ez nekem, és szerintem csak nekem, egy nagyon érdekes kerekasztal beszélgetés volt, mert mindenki azt mondta el, hogy az adott szerkesztőségében hogyan tálalta a főnökének, hogy ő szeretne egy hetes fizetett szabadságra menni Kenyába, hogy ott különböző kisebbségi csoportokról írjon. És hogy hogyan próbálta kidomborítani a témát, például Bori, aki a Glamournál dolgozik, hogyan mondta el egy női magazin szerkesztőjének, hogy ő szeretne elmenni egy menekült táborba a nőkről írni. És mivel én még egyetemi hallgató vagyok, és nem dolgozom, vagy nem dolgoztam akkor még egy szerkesztőségben sem, ez nekem teljesen új volt, és én voltam az egyetlen, aki hallgató volt, tehát rajtam kívül mindenki dolgozó újságíró volt, vagy önálló dokumentumfilmes saját céggel. Igen, szerintem mindenki 10 évvel idősebb volt nálam, és legalább 10 éves munkatapasztalata volt, de én legalább nagyon sokat tanultam. És mindenki ezt mondta el, hogy hogyan adtál a főnökének, hogy el szeretne jönni ide, és hogy miért érdekes az adott médiumnak, és az adott médium profiljába hogyan fér bele egy ilyen téma.
És hogyan adták el?
A Glamournál dolgozó Bori azt mondta, hogy egy női magazinnál nem csak ugye szépségápolással és fogyókúrás tippekkel foglalkoznak, hanem a nők helyzetével is. És egy ilyen országban, vagy egy menekült táborban, ahol a vallásuk miatt és a patriarchális rendszer miatt ugye a nők elég elnyomott helyzetben vannak, ezért érdekes lehet, hogy ott milyen feladatot tudnak ellátni, hogyan tudnak megélni, és hogy mit tudnak kezdeni magukkal a nők. Ő így jött el. Egyébként nagyjából mindenki ugyanazt mondta szerintem, tehát hogy miért aktuális egy menekült válság, és egyébként szerintem is nagyon érdekes, hogy amíg Európa saját nagy menekült krízisével küzd, addig Kenyában gyakorlatilag 20 éve háromszor ekkora menekült válság van, és ennek nem nagyon van visszhangja ma már, pedig ez a menekült válság nem maradt ott abba.
És milyen volt maga a program? Miket tanultál még?
Az első 2 nap kerekasztal beszélgetések és workshopok voltak, ahova emberjogi ügyvédeket és helyi újságírókat hívtak meg, akik a saját tapasztalataikról beszéltek, és elmondták, hogy néznek ki a kenyai különböző nemzetiségek és kisebbségek, hogy milyen a helyzetük, hogy milyen megkülönböztetésük van, és hogy mi alapján érdemes őket megközelíteni. Ugye mindenki egy saját témával érkezett, engem az oktatás érdekelt a menekült táborokon és a kisebbségi csoportokon belül, tehát hogy ők hogyan és milyen minőségben érik el az oktatást, és hogy milyen nehézségekkel küzdenek.
Egyáltalán egy menekült táborban hogyan lehet tanulni, tanítani?
Hát ezzel a kérdéssel akartam foglalkozni, és utána jártam egy kicsit a dolgoknak. Ugye a tábor, ami a mi célpontunk volt, a Dadaabi tábor, az lassan 21 éve jött létre.
De ez ott van Kenyában?
Kenyában, a szomáliai határ mellett. Ennek a népessége több mint 200 ezer fő, és lassan 21 éve él ott ez a 200 ezer fő. Ami azt jelenti, hogy már egy generáció vagy több felnőtt abban a táborban, és ugye ők a szomáliai polgárháború elől menekültek ide, most már a sokak által tagadott klímaváltozás miatt maradnak, és a megélhetés miatt. Ez egy önálló várossá nőtte ki magát, tehát önállátók lettek, vannak saját boltjaik, iskolájuk, szállodák és egyéb ilyen szolgáltatások, és igenis nagy problémákkal küzd az oktatás. Ennek leginkább ugye financiális okai vannak, mert ugye elég nehéz ide tanárokat és eszközöket biztosítani. Viszont a történethez hozzátartozik, hogy egy lövöldözés miatt nem jutottunk el a menekültáborba, ezért mi a Nairobi nyomornegyedet látogattuk meg, és több kenyai kisebbségi csoportot, ahol szintén küzdenek az oktatással, leginkább azért, mert a jól felszerelt és jó tanárokkal működő iskolák drágák, amiket az ilyen kisebbségi csoportok nem engedhetnek meg maguknak, és emellett a többi iskola, ami elérhető számukra, az rosszul felszerelt, nagyon messze van, ezért a gyerekeknek több órát kell reggel sétálniuk, hogy be tudjanak menni iskolába, és hát ugye nincsenek meg a megfelelő eszközeik arra, hogy felkészüljenek az iskolára, házi feladatot írjanak, vagy egyebek. Tehát még nálunk lassan bevezetik a tableten tanulást, náluk gondot okoz az, hogy legyen egy füzete, amiben gyakorolja az angol háziát. Kenyában az angol az egyik hivatalos nyelv, és az oktatásuknak nagy része az az angolra épül. A kenyai oktatásról elég sokat tudok, mert végül is ezzel foglalkoztam a kisességi csoportokkal és a nyomornegyeddel kapcsolatban is.
Lövöldözés volt, kevésbé tudtatok eljutni a menekültáborba.
Egyáltalán nem tudtunk eljutni.
Egyáltalán nem. Kevésbé lett meg, bevallom, Afrikában ez a fajta probléma, de mi volt ez a lövöldözés? Vagy ott ez mennyire gyakori ott Nairobiban?
Hát őszintén szóval nem sokat tudunk erről a lövöldözésről, és ez egy érdekes pontja ennek az utazásnak, mert vasárnap indultunk a repülővel, vasárnap hajnalban, és szombaton kaptunk egy e-mailt, hogy nem engednek be minket a menekült táborba, mert volt egy lövöldözés. És utána néztünk, és semmilyen média hangja nem volt ennek. Tehát sem a kenyai újságokban, sem nemzetközi újságokban nem volt nyoma annak, hogy tényleg lövöldözés lett volna, vagy tényleg emberrablások lettek volna. Viszont az emergency ezt a tájékoztatást kapta, és nem vállalták a kockázatot, hogy az általuk biztosított 10 újságírót elrabolják egy menekült táborban. Mert úgy gondolták, hogy ez így nem... Viszont nagyon nehéz bejutni ezekbe a táborokba, tehát hogy kormány engedély kell hozzá, 20 nappal előre kell igényelni egy ilyen engedélyt, és rendőrök és katonák kísérnek, tehát hogy minden kíséretnek meg kell lennie, és le kell papírozni, és újságírói engedéllyel kell rendelkezni az országban, és érvényes vízummal, nem tudom mennyi időre előre. Ezért nem tudtunk elmenni a másik táborba sem, mert két tábor lett volna a célállomás. A Dadabi táborba lövöldözés volt, a Kakumaiba pedig nem voltak elrendezve a papírjaink, ezért nem tudtunk elmenni oda. És ez vasárnap éjfél körül derült ki, mikor odaértünk, hogy egyik menekült táborba se tudunk eljutni. Úgyhogy... Hétfőn úgy kezdtük el ezeket a kerekasztal megbeszéléseket, hogy semmit nem tudtunk a következő programokról, és nem tudtuk, hogy a héten mit fogunk csinálni. Ülünk a szállodában, és nézzük egymást, vagy kimehetünk valahova, és csinálhatunk valamit.
Mennyire éreztétek egyébként ezt a lövöldözést kamuindoknak? Mert nekem picit bűzlik.
Nekem is. Főleg, hogy találkoztunk egy Európai Uniós képviselővel, aki valami kormánypozíciót töltött be ott, és aki pont ezekért a menekült táborokért, és az ott lévő emberi jogokért felelős, és ő is azt mondta, hogy nem hallott semmilyen atrocitásról, vagy lövöldözésről.
Különös.
Mondhatjuk, hogy különös.
Na, mesélj Igen. még a workshopokról, hogy zajlottak így, hogy a programnak ezért egy jelentős része az borult.
A szervezők próbálták fenntartani a nyugalmat, ezért minden folyt tovább. Az első két napot amúgy is ilyen workshopokra szántuk volna, és mint mondtam, emberjogi ügyvédekkel és helyi újságírókkal beszéltünk, akik elmondták a saját tapasztalataikat, aztán különböző előadásokat hallgattunk meg egy szlovák egyetemi tanártól, aki újságírást tanít, és ő elmondta, hogy hogyan ne írjunk ezekről a kisebbségi csoportokról, hogy ne csináljuk meg ezt a vizuál pornót, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy síró éhező gyerekek, vagy éhező, de boldog gyerekek, tehát hogy nem azért jöttünk ide, hogy ilyen anyagokat csináljunk. Azt nem mondtál, hogy ehelyett miért kellett volna, vagy miért kéne, de...
Ez is egy picit különös. De, hát... akkor inkább gondolkodó újságíró tanulsz vagy, és ugye már gyakorlod is a dolgot. Szerinted hogyan kellene akkor róluk írni?
Ezt én is megkérdeztem, hogyha nem mutathatom be se azt, hogy szomorúak, sem azt, hogy boldogok, az viszont tény, hogy éheznek, akkor hogyan kéne őket bemutatni? Tehát, hogy én nem azért mutatom be, hogy szomorú, és nem azért mutatom meg, hogy éhezik, mert azt a sztorit akarom eladni, hogy szegény gyerek éhezik, hanem azért, mert ez az igazság. És hogyha ezt az igazságot nem mutatom be, akkor nem fogják látni, és nem fog változás történni. Tehát az egy tény, hogy Nairobiban van egy brutálisan nagy nyomornegyed, ahol nagyon sokan élnek, és nagyon sokan éheznek. És hogyha ezt szerintem nem lehet máshogy bemutatni, mint vizuál pornó, vagy nem tudom más szót mondani rá. Tehát ez egy nagyon erős téma, és nem lehet máshogy bemutatni, mert ez így néz ki. Tehát, hogy adhatok én okostelefont a kisgyerek kezébe, meg egy hamburger menüt a tálcával a kezébe, de attól ez még nem lesz igaz. És az igazság az ilyen szörnyű, hogy ő vagy sír, vagy boldog mellette, de akkor is szegény, éhezik, és nincsenek rendes oktatási, higiéniai és egészségügyi, nem tudom, tehát, hogy ezek nincsenek rendezve az ő életében.
Mi volt neked a legnagyobb tanulság ezen a projektem? Hogyha csak egyetlen dolgot kellene kiemelned, és erre kérlek, amit megemlítenél, miért volt érdemes elmenni?
Sokan azt mondták, hogy ez nekem egy ilyen lélekfordítás lesz, hogy majd látom ezeket az embereket, és akkor jobban fogom értékelni, hogy nekem mi van. És nyilván jobban értékelem, hogy nekem több adatot meg, mint az embereknek, akiket a nyomornegyedbe láttam, de nem éreztem, tehát nem érzem, hogy ez az én életemet nagyban megváltoztatta volna. Ez a tereplátogatás, ez megerősített abba, hogy van értelme ezt csinálni, van értelme újságírást tanulni, és utána újságíróként dolgozni. Ráadásul, mivel ez a Emergy támogatott mindent, tehát gyakorlatilag ingyen kiutaztam Kenyába, ezért abba is megerősített, hogy nem mint éhező művész fogok újságíróként élni, hanem vannak olyan szervezetek, akik támogatják azt, hogy mi lekommunikáljuk a szerencsétlen embereknek az életét.
Hogyan fogod az ott megszerzett tudást, tapasztalatokat, látásmódot hasznosítani a következőekben? Hamarosan elvégzed a B-t, mik a terveid így a jövőre?
Most felvettek gyakornoknak az Indexhez egy fél hónapja. Ezt szeretném tovább csinálni náluk, és nagyon szeretnék ott dolgozni. És dokumentumfilmekkel szeretnék foglalkozni, ahogy mondtam, és ez a kenyai út nagyon hasznos volt, mert láttam, hogy a valóságban hogy néz ki. Tehát voltam terepen, voltam olyan környezetben, ahol katonák kísértek minket, mert veszélyes volt, és láttam szörnyűséges dolgokat, embereket szörnyű körülmények között, és ezután is biztos vagyok benne, hogy tovább szeretném ezt csinálni. Tehát tapasztalatnak nagyon-nagyon jó volt. És úgy gondolom, hogy látva és tanulva ennek a programnak a szervezéséből már könnyebben fogok magamnak hasonló utakat szervezni.
Kinek ajánlod, hogy akár hasonló programra, vagy nemzetközi projektekre újságírással kapcsolatosan elmenjen, beadja a pályázását?
Mindenkinek. Ez mindenkinek egy nagyon jó tapasztalat. azt tudom elmondani, hogy a nyelvtudás az mindenhol nagyon fontos, tehát hogy ez az egész program angolul zajlott, és én éreztem, hogy az én tudásom nem elég. Tehát, hogy én nem azért, mert mindenki anyanyelvi szinten beszélt angolul, de éreztem, hogy még van hova fejlődnöm, és ez csak egy nyelv, és minél többet tud az ember, annál több esélye jut ki ilyen nemzetközi pályázatokra. Másrészt egy ilyen fejlődő országban, vagy egy ilyen kultúrájú országban elég nagy handicap, ha az ember nő. De ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy csak férfiaknak ajánlom, hogy elutazzanak ilyen országokba. Máshogy kell viselkedni, és jobban oda kell figyelni egy olyan országba, ahol nincs akkora szava egy nőnek, és igenis kiházasíthatja a mellette lévő férfi újságíró. Megkérték a kezem pár helyen, és nem tőlem kérték meg, hanem Földes Andrással mentem a legtöbb helyre, és tőle.
És nem adott el?
Nem.
így, hogy mondtad, hogy figyelni kell arra, hogy hogyan viselkedsz. Hogyan kellett, vagy miben kellett máshogyan viselkedned ott, mint itthon?
Ez egy katolikus ország volt, tehát hogy az öltözködésemmel alapvetően csak arra figyeltem, hogy szolidabb legyen, ami annyira nem volt nehéz, még úgysem, hogy ugye ott még most is 23 fok van, tehát hogy a nyári öltözet is belefér, de hogy nem keresni feltétlenül tehát hogy nem kihívóan öltözködni és kerülni a feltűnést lehetőleg. Emellett nem árt, hogyha az ember mellett van valaki. És nem feltétlenül azért, mert hogyha egyedül mész el sétálni Nairobi utcáin, akkor berántanak egy sikátorba és megerőszakolnak, hanem mert biztonságot jelent, ha már melletted valaki, egy férfi vagy egy nő, de ez szerintem bármelyik országban elmondható.
Viselkedés, szemkontaktus, hogyan beszélsz emberekkel?
Igen. Mindig a férfiakat kérdezték meg, tehát hogy nem engem kérdeztek, hogy nagyon egyszerű dolgokba mit teszünk, azt nem tőlem kérdezték meg, hanem a férfiaktól. Amikor indulunk, azt nem én döntöttem el, hanem a férfiak. És ugye ez a mi kultúránkban is benne van, tehát egy étteremben is a férfi választ bort, meg egyebek, de ez lehet, hogy csak azért, mert figyeltem rá, de feltűnő volt nekem. Másrészt igen, hogy az ő kultúrájukban annyira, tehát hogy távolságtartóbbak az emberek, és nem tartjuk a szemkontaktust, még beszélgetés közben sem, nem viselkedünk kihívóan, vagy agresszívan, és nem megyünk el kettesben egy másik neművel. Ami fura és talán elmaradottnak tűnik, de egyszerűen csak mások a szociális konvenciók. Például András egy kosárlabdázó lánnyal csinált egy videót, és mondta a lány, hogy neki nincs pénze ebédezni. Tehát, hogy ő nem szokott ebédezni, mert neki erre nincs pénze. És mondta András, hogy nem baj, menjünk el együtt, meghívlak. És a lány teljesen felháborodott, hogy de hát őt nem láthatják együtt egy férfival, tehát hogy ő nem olyan lány. És ez náluk teljesen benne van, hogy tehát a mi kultúránkban, hogyha valaki elhív kávézni, akkor nem feltétlenül gondolok arra, hogy meg akarja kérni a kezemet, és ő lesz a gyerekeim apja. Az ő kultúrájukban ez máshogy van. És ez is egy nagy tapasztalat, amit leginkább Andrásnak köszönhetek, tehát ő nagyon sok mindent mesélt ez alatt az út alatt, és nagyon sok tapasztalatot adott át a sajátjai közül, tehát hogy mielőtt elutazunk egy idegen országba, de akár az Európai Unión belül, vagy egy nyugati országba, fel kell mérni, hogy ott mik a szokások. Tehát tudni kell, hogy mit szabad, és mit illik, és ismerni kell, hogy nekik mi a vallásuk, hogy hogyan kell öltözködni, főleg, hogyha nem egy turista célponthoz megyünk, ahol megszokták, hogy fehér emberek mászkálnak, és hatalmas fényképezőgépek van a nyakukba, és fedetlen a válluk, mikor bemennek egy templomba, és egyebek.
Mondtad, hogy el akartak adni. De így oda mentek az András, és azt mondták, hogy figyelj, megveszem ezt a lányt, három tevél.
Nem, csak...
Nyilván most a gonosz sztereotípia szólt belőlem, de így ajánlatokat adtak? Vagy csak egyszerűen megkérték tőle a kezedet, hogy hello, szép a lány, elvinném?
Igen, és megkérdezték, hogy mit kér érte. Ő megmondta, hogy nem eladó. Én kértem, hogy el ne adjon 3 tehénért, ő meg így rám nézett, hogy mit kezdenék én egy tehénnel otthon. Szóval biztonságban éreztem magam.
De csalódottak voltak a férfiak, akik nem vihettek el. Vagy így mit láttál rajtuk?
Hogy nekik nagy kuriózum, hogy fehér embert látnak. Tehát, hogy nem feltétlenül azért, mert egy szupermodell vagyok, hanem azért, mert náluk nagyon ritka, hogy fehér emberek mozognak. Még akkor is, ha nem kék a szemem, és nem szőke vagyok, de hogy náluk ritka, hogy ilyen sápadtarcúak mászkálnak az utcákon. És mindenki izgatott volt, mikor látott minket. A nagyvárosban nem, tehát Nairobiba, ahol itt a belváros részben mászkáltunk, ott senki nem bámult meg minket. Tehát, hogy nem volt az, mint amit mi csinálunk Budapesten egy fekete emberrel, amit szerintem elég sok ember megbámul, ami elég nagy bunkóság, mikor egy ilyen fővárosba élünk, hogy egy fekete embert megbámuljunk. De hogy ott senki nem csinált felhajtást abból, hogy 2 fehér ember hatalmas fényképezőgépekkel rohangál az utcán. Amikor kimentünk a Nyomornegyedbe, és kimentünk a külváros részbe, vagy egészen kicsi falvakba és közösségekbe, ott már nagyobb dolog volt. A kisebbségi csoportokba, amiket meglátogattunk, ott annyira nem, mert ők egészen hozzá voltak szokva ahhoz, hogy fehér emberek jönnek és segítenek, és ők igazából a csodát várták tőlünk, mert tudták, hogyha jönnek a fehér emberek, akik azt mondják, hogy segíteni fognak, akik tényleg segítenek, és iskolát építenek, és egyebek, és ők, hát nem tudom, tehát ők tényleg ilyen angyalként kezeltek minket, és várták, hogy majd mi segítünk. Nem azért tényleg szeretnénk nekik, de ki tudja, tudunk-e.
Mi a legközelebbi terved, amit meg szeretnél valósítani?
Tehát meglátogattunk egy kisebbségi csoportot, egy törzset, az Ogik törzset, akik egy vadászó és mészkészítő törzs voltak, nagyon-nagyon régóta. Viszont a gyarmatosító időszakban elkezdték kivágni az erdőjüket, ahol éltek, tehát nem voltak megfelelő fák a mészkészítéshez. És miután ugye elnyerte Kenya a függetlenségét, az új kormány más törzseket telepített az Ogik mellé, akik, hát az Ogik szavával élve ellopják a teheneket, és elveszik a lányokat, tehát, hogy beházasodtak ebbe a törzsbe, és ők kukoricatermesztő törzs voltak. Tehát, hogy élt egy csapatnyi ember egy erdőben, amit szépen kiirtottak körülöttük. És ez a törzs, ez már pár pert nyert a kormánnyal szemben, és a kormánynak kártérítést kéne fizetnie nekik az erdő miatt. Viszont ez még nem történt meg. És az ő történetüket szeretném megírni, mert egy napot eltöltöttünk ezzel a közösséggel, és megmutatták a fegyvereiket, amikkel vadászni szoktak, megmutatták, hogy hogyan csinálják a mézet, ami nagyon érdekes volt, és megmutatták a falujukat, bemeltünk a házukba, és láthattuk az ő életüket, és ők maguk megkértek minket, hogy segítsünk nekik, hogy érvényesíthessék az igazukat, mert a pénz, amit a kormánytól kéne, hogy kapjanak, az fedezni az ő új életüket, hogy újra kezdhessék az erdőjük nélkül. Mert most már nagyon messze kell menniük, ha vadászni akarnak, és nem tudják miből ellátni magukat. Nem tudják fizetni a gyerekeknek az iskolát, és gyakorlatilag a kultúrájukat vették el azzal, hogy kiirtották azt az erdőt.
Horváth Kata, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ügyesen is a továbbiakban.
Köszönöm a lehetőséget.
A felvétel az első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2019-ben. A technikai munkatárs Nagy Fruzsina volt.